A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Mihálovics szevasz. András a stúdióban.
Kántor Endre, szevasz!
Szevasz András! Milyen volt a csillagok a takaróid, a csillag a takaród, a föld a párnád, a puszta a préri?
Négykor harci üvöltésre ébredni.
Aj, Istenem, ezek az idegesítő hülyék. Miért vannak ott a többi?
Nem is ezt csinálják.
Ja. Mert hogy így az ember nagyon egyszer jó, kikerül egy ilyen jó helyre a bakonyba.
Nem tudok ebből kikászálódni, mert mikor így az ember hazajön, rájön, hogy borzasztóan élünk. Igen, tényleg borzasztóan.
Ez így van.
Tényleg.
Most a te unszolásodra is nézem az 1883-at. Egyébként a Taylor Sheridannek a munkássága az elég jó. Ugye a Yellowstone és az előzmény sztorikat megcsinálta, és abban az egy olyan szépen elkészített film. Sok ilyen nagyon költői, cowboy romantikus gondolat van benne, de amit megfogalmaznak többször ezek a tehenészek, amikor kint vannak, hogy igazából ezek a városlakók, ezek nem is tudják, hogy mi az élet.
De meg tényleg nem.
Nagyon jó megmondják többször, hogy mi nem kell. De tudod, amikor megállnak valahol mindenféle felszereléseket vásárolni egy ilyen piacnál, és akkor mondja az egyik kovboly, na milyen volt, amikor ő visszajönnek, azt mondja, nem érte meg bemenni, sose éri meg. Tehát így még a piacra se akar bemenni, annyira tetszik neki az ahol van.
De a Kevin Costner nagyon csépelt, szidott westernje, az azt még nincs nem, meg a
azt
horizon?
Még nem. Hát az figyelj, most ráhangolódtam erre az 1880, persze, majd azt is megnézem, ne viccelj.
No, az az igazság, hogy kérdezze a hallgató, hogy mi hír a vadonban, úgy van, ahogy hagytuk. Köszönjük, szépen jól van, bár ez a irdatlan nagy hőség azért a vadont is megviseli. Például a forrásunkba oda kellett figyelni, hogy mikor merünk vizet, mert délutára jelentősen csökkent a vízhozam. A reggelre mindig így megindult.
Ne viccelj.
De nagyon ingadozó. A másik, hogy egy hódvert tanyát nem messze a táborunktól, meghökkent a bakony kellős közepén hódokkal találkozni. Egy bazi
úgy
nagy...
Úgy hallottam, hogy jó sapkát lehet belőle
igen,
csinálni.
Rajta voltunk, de... Ravasz a kis ravasz.
Az öreg Davy Crockett is.
Igen.
Abba.
Nem, az mosómedve volt.
Ja, tényleg igazad van, tényleg mosómedve volt, nem hód.
És kérlek szépen, apad a tava, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz szegénnyel. Ugye a kánikula csökkentette a vízhozamot, és a tó most
nem
már...
Nem rágja túl meg a lába. Fákat.
De bírtatlan nagy kár csinál, ja. Elvitt valami utat is a kis tavacskájával, mert eldugaszolta ott az átfolyót, ahol a patak egyébként ment volna, amit az erdészet csinált évszázadokkal ezelőtt. Azt eldugaszolta, és a víz meg szétnyomta az utat, úgyhogy nekünk is alternatív megközelítési útvonalat kellett keresni. De nagyon klassz volt, úgyhogy...
Na, örülök neki.
Én kipihentem magam, sajnos gyűlölök mindenkit, ne haragudjatok. Azt mondja, négykor harci üvöltés megvan a lakótelepen is. Hát
igen, igen.
Ez nem olyan annyira.
Sőt, amikor földszintes házban laktam, és jöttek haza hajnalban, mulatozás után az emberek. Az igen. Volt még az igazán szép.
De az azért mégse ugyanaz az érzés, mikor így... tényleg így már világosodik, de még nincs ez a nappali világosság, de már így látod, tehát élesek a kontúrok meg minden, de még szürkület van. És valamiért feljátsz az ágyadba. És nem érted, így próbálsz forgulod, és észreveszed a sátor alatt a nyíláson, hogy ott áll valaki.
Jú.
És rájössz, hogy az a mokaszín nem olyan mokaszín, mint amit a tieit hordanak, na akkor aztán...
Izgalmas.
Kislányom mesélt a lent lévő barátnőjének, hogy basszus, arra ébredek, hogy apám szurkál kifelé lándzsával a tipiből. Tehát egy ilyen... Így telt az elmúlt két hét.
Nagyon jó. Eszembe jutott erről a vadonról egy zseniális örökzöld történet, ami még az egyik nagy fesztiválnál fordult elő. Úgyhogy amikor reggel szállt fel egy átbulizott este után a buszra valaki, mi is mentünk Pécsre ugyanazzal a busszal, és szállt volna be egy ilyen, hát eléggé zilált külsejű fiatalember, akitől megkérdezte a buszsofőr, hogy mi újság a dzsungelbe Tarzan? És erre azt válaszolta a fiatalember, hogy anyád nem üzent. Így megbeszélték nagyon a történetet. Úgyhogy azóta megmaradt. Úgyhogy
nagyon jó
volt egy kis adókapok, gyönyörű szép hétfő reggelünk van, végre lehetett aludni, 16-17 is fok is volt a szerencsésebbeknek, úgyhogy ki lehet hűteni a lakásokat, azért igen, sajnálatos módon emelkedik legalább szerdáig, hogyha jól láttam a hőmérséklet. Sok helyen ezt viharok fűszerezik, de hát mondjuk azt, hogy legalább lehet nézni igen a magyar versenyzőket, akikről hadd ejtsek csak egy pár szót. Az olimpián több mindent láttam tegnap, például a vízilabdás srácokat. A végén elég izgalmasra sikerült egy ponttal. Sikerült a franciákat végre nyitó mérkőzésen nyert a magyar vízilabda csapat, úgyhogy ez egy, azt hiszem, 20 éve nem volt ilyen.
Én szívinfarktus kaptam már előtte, délelőtt a lányokon a kézilabda meccsen.
Igen,
a brazilok végigvezettek, és akkor az utolsó percben dobtuk egy gólt, emiatt elkéstem valahonnan, de nagyon szívinfarktus közeli állapot volt. Miért kell ezt csinálni velünk,
igen,
magyarokkal?
Igen, és
mások
akkor...
olyan nyugodtan tudnak szurkolni.
És akkor még említsük meg azokat a... Én nekem tök sok hősöm volt már tegnap, többek között...
Az megvan az a pasi, aki egy szárfecskébe az úszodába sétált, mert hogy ő ott szokott úszni.
Tényleg?
Igen. Az olimpia első civil hősef törölközővel, a vállán némi túlzással besétált a versenyúszodába, mert hogy ő mindig ott szokott úszni, és gondolta, hogy nem zavarják, ha ott épp olimpiai selejtezőket rendeznek.
Szóval szeretném megemelni a kalapomat Andrássy Tibor előtt, aki ugyan elvesztette a bronzcsatát férfi párbajtőrben tegnap, de az is egy hajszálon múlt, meg egy jó pár olyan döntés volt, ami hát így nagyon érdekes volt így nézni, hogy most tényleg működik, vagy nem, vagy sikerült-e az a tus, vagy dupla volt, vagy nem. Minden esetre ő azért előtte is többször is visszahozta. Volt olyan asszó, ahol 5-1 után tudott visszakerekedni és győzni, győzedem, és így sikerült neki a bronzra bejutni. Itt nem jött össze, de mondom, tényleg egyszerűen zseniális teljesítmény volt, úgyhogy mindazon atlétáknak is óriási tisztelet, akiknek mondjuk nem sikerül. Vagy ott volt a cselgán csozó pup, akinek szintén nem sikerült a bronz, de szintén nagyon, nagyon komoly volt. Ő volt az ebbé előtte 46 másodperc alatt ipponozott egyet, úgyhogy azért az így izgalmas volt. Úgyhogy érdemes követni és tapsolni a magyar sportolóknak.
De nem mondtuk el, hogy ez a Millás reggeli, ja, a Rádió Café 98.0, meg nem mondtuk el, hogy van SMS, WhatsApp és Viber számunk 0-36-98-0-98-0. Morgan kellemesen hűvös vala, és mindezek ellenére nincs túlzott dobozrajzás, ez szép. A palackos visszaváltás az szerintem nem életszerű, hogy telecekkel leindult, hogy visszaválthat, és 6 helyen nem tudod, azt még vásárolni sem nem tudsz, mert tele a zsákod levegővel. A mohu meg elmehet a... írja a lőpapa, és bevallom őszintén, hogy én is így jártam, képzeld el.
Erről fogunk beszélni. Az a helyzet, hogy ez nem egy magyar specifikus dolog, tehát nem a mohu. Nagyon több helyen jártam most, ahol ilyen automatákban kell visszavinni a dolgokat, több-kevesebb sikerrel, van, ahol meghibásodnak, Németországban például, valahol. De alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy elindult egy rendszer, ami elkezdett működni valahogy. Lehet, hogy még egy kis gyerekbetegségei vannak, de alapvetően egy jól működő rendszerről van szó, szerintem.
Igen.
De ez egy szubjektív dolog. Tudom, hogy most az a divatos, hogy szídni kell mindent, de ezt nem kell, szerintem.
Nem csinál telet 6 szarvas, meg egy medve, várom a május, írja Géza a haikujában ma reggel. Nem tudom ezt hova tenni, biztos ő igen, vagy valaki a rajongói közül biztos igen. Tamás meg azt írja, hogy ez egy úszómester volt, akinek egy sapkát kellett kiszedni a vízből. Nincs ott egy ember, aki ki tudná szedni azt a sapkát a vízbe. Hogy kerül a sapka? Nem köti meg a úszó rendesen? Vagy ja, az nem, az a vízilabdások sokkal kötősök. Nem tudom, érdekes fejlemény. Én csak azt a felvételt láttam, hogy ott ballag egy fecskébe egy ember, mint hogyha ott úszni készülne. Na mindegy. Jó, hát akkor muzsikáljunk egyet, aztán nézzük meg.
Muzsikáljunk, András, téged szeretnélek köszönteni ezzel a kiváló számmal. 1999-ben repít vissza, remélem, hogy ilyen dinamikusan kezdődik a reggel mindenkinek.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
No, kérem szépen, akkor sajtó szemlét rittyentsünk itt. Közkívánatra az olimpia megnyitójáról több sajtótermék cikkezik. Ízlés szerint van, aki szerint nincs ezzel semmi baj. Ez a francia kultúra.
Ezt így kell elfogadni. Ez nem a francia kultúra, nem az európai.
Más sajtótermék szerint meg ízléstelen, pedofil, szörnyű, nem tudom, tehát attól függ, hogy igen, ki melyik oldalon áll. Bevallom őszintén, végignéztem, meghökkentem néha, néha úgy éreztem, hogy kicsit sok, de ez egy olyan megnyitó volt, amire aztán emlékezhetünk. Aztán magamban én személy szerint úgy zártam le ezt az egészet, hogy hát ez ilyenek a franciák, tehát hogy adták magukat.
Hát figyelj, én ennél kicsit erőteljesebb a véleményem, szóval szerintem hogy ki kell lépni a zsugorfóliából és egy kicsit körülnézni, meg eldönteni azt, hogy milyen kultúrkörhöz szeretnénk tartozni. Egy olyan kultúrkörhöz szeretnénk tartozni, ahol a szabadság eszméje és a testvériség eszméje, az elfogadás eszméje, az azt jelenti-e, hogy elfogadunk olyan dolgokat, amik nem olyanok, mint amilyenek mi vagyunk. Mert ugye úgy lehet hirdetni a szabadságot, meg a testvériséget, hogy elfogadunk olyan dolgokat, amiket megszoktunk, és amiket ismerünk, de hát azt szerintem egy önállítás. Tehát arról szólt ez a dolog régen is, hogy olyasmit kell elfogadni, amit nem ismerünk.
A legmegdöbbentőbb része, ugye ez a kék emberke volt, Dionysz, azt én ókori bűveltségem okán egyáltalán nem tartottam megdöbbentőnek.
Hát, pontosan.
Ez egyébként háztartáson maga belüli vitát is generált, hát, mert hogy a görögöknél a maga ez a bakkanália, hát, meg ez az egész, ami
a
minden Dionysos ünnep, az ugye úgy nézett ki, hogy
úgy,
nagyon csúnya dolgok történtek nagy nyilvánosság
előtt.
Tessék
csak megnézni a különböző múzeumokban még nem zsugorfóliázott görög vázákat, ahol különböző férfiasságaikkal együtt ábrázolták
a harcosokat,
akik éppen akkor nem a dárdával, vagy nem azzal a dárdával harcoltak, és nem úgy. Na mindegy, szóval, hogy ez ilyen. Kezdjük azzal, hogy...
Igen, visszautalás volt erre az időszakra.
És azért, ha belegondolunk, tehát nagyon sok mindenki megdöbbenhet, meg megsértődhet. Én szerintem nem szabad az embereket azért elítélni, mert nincs elég tájékozottságuk. Nem veszik észre, hogy miről szól, micsoda. Hogy
kicsit,
minek mi a szimbóluma. Hogy mi mit jelent. Ez a megnyitó tele volt.
Egy
eszméleten
alapot,
jó
egy alapot,
párjában, amíg befejezem, kulturális utalásokkal, tele volt egy csomó olyan dologgal, ami azt az értékrendet, ami egyébként a francia kultúra, művészet és az európai, tegyük hozzá, tehát az európai kultúras művészet, tehát ezt így lehet azt mondani, hogy hát ez fúj, tiltsuk be, szüntessük meg. Hát ilyen van, kérem, tessék elmenni Iránba, ott például ilyen a hozzáállás. Vagy Afganisztánban éppen
kicsit
jelenleg.
Kicsit hiányoltam egyébként egy figurát ebből az egészből, ez Priaposz figurája volt, mert az ugye mindegyik ilyen bakkanália a tevékeny részvevője volt, az az Isten is, nem írnám le, hogy miről lehet felismerni, keressük rá a megfelelő okos felületeken, lesz nagy csodálkozás, úgyhogy még visszafogottnak és minősíthető ez a kis megnyitó ünnepség, hiszen az említett alak nem tűnt fel, még utalás formájában sem, amit hiányoltam.
Én azt nem értem egyébként, amikor felhördül valaki, én a célját értem a felhördülésnek, hiszen hiszen amikor nem látszunk éppen, akkor láttatni kell magunkat, erre kell találni valami jópofa dolgot. Például lehet azt mondani, hogy latte, avokádós, slim fit ruhás emberek. Ilyenkor mondjuk érdemes utána nézni, mi az a latte avokádó, van-e olyan, mi történt ezzel, hogy történt, és hogyha utána néztünk volna, akkor tudnánk azt, hogy a latte avokádó az egy poénból született valami, amit egy Sydney kávézóban poénból bariszták, avokádó héjba készítettek egy teljes kávét, és kiposztolták, hogy tessék itt az új latte avokádi. Így indult ez a történet még valamikor 2017-ben. Aztán természetesen van olyan ital, amit avokádóval készítenek, teljes kávé, jegesen, nagyon finom, érdemes megkóstolni, úgyhogy én azt ajánlanám, hogy nem is értem, hogy miért a jobb fülünkre tesszük ugye ezeket a tapaszokat, hiszen akkor a jobb oldalról érkező suttogásokat nem halljuk meg. Nem lenne érdemes áttenni a bal fülünkre a tapaszt, hogy azokat a suttogásokat ne halljunk meg, kedves testvéreim. Na, akkor kiventiláltam magam.
No, azt írja... Ja, még akkor nézzünk már néhány sajtótermék, néhány
azt
hírét,
minek?
Mert nagyon elvitte az időt ez a merengés erről, amely gyengén muzsikálhat a magyar gazdaság, erről
dehogy
szól
is
a portfólió mai napindító András anyaga. Ellentmondásosak a folyamatok a közgazdászok szerint, akit megkérdezett a portfólió. A GDP növekedés meghaladtotta a 2%-ot az előző év azonos időszakához képest, ez azonban nagyrészt a bázis hatás eredménye, ugyanis a tavalyi recessziós időszakban április és június között mérték a legnagyobb visszaesést. A kormány lassabb 1,5-2%-os növekedést vár, ennek tükrében pedig már nem meglepő, hogy az idei év első három hónapjához képest gyengén teljesíthetett a magyar gazdaság, a kabinet várakozása a stagnáló negyedéves GDP adattal konzisztens, írja. Tehát a portfólió. Aztán nálad van még valami?
Nálam egy csomó minden van, de nem számít, mert tőzsdéznünk kell.
Ja, akkor tőzsdézzünk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesti értéktőzsde 0,6%-os pluszt hozott össze pénteken, 73.174 pontról kezd. Ma könnyű volt neki emelkedni, mert hogy mind a három vezető papír erősödött, egy meg stagnált. Ez a Telekom volt, 1096 forinton stagnált a távközlési részvény. Aztán az OTP 1,3%-os pluszt hozott össze, 18.600 forintig menetelt, a Richter 0,15%-ot erősödve 9.955 forinton zárt, a MOL pedig 0,14%-ot erősödött, 2812 forintig ment fel, és az Opus zárkozott fel, még jócskán lemaradva forgalomban a vezető négyeshez, ott 0,34%-os plusz jegyeztek fel az annál leszek.
Erre érdemes egy kicsit odafigyelni, majd 40 éves mélypontról fordult vissza a jen, és az erősödés egy jó pár dolgot megváltoztat a devizapiacon, nem csak a távol-keleten, de még a részvénypiacokra is van hatással egyébként. Például a technológiai részvényekkel kereskedők számára érdemes megérteni a jen és a részvénypiacok közötti összefüggést, és hogy mi lehet a következménye. Minden esetre, ha megnézzük az Egyesült Államokat, akkor egy jókora pluszban zártak a mutatók. Az S&P 1% fölött, a Dow 1,6%, a Nasdaq 1% fölött szintén, és a Russell 2000-es is majdnem, tehát több mint 1,5%-os pluszban. A volatilitás index visszacsúszott 11%-kal, és Frankfurt, Párizs és a FTSE 100-as Londonban is szép 1% fölötti pluszt hozott össze. Az Nvidia megint erősödik, most 1% körüli pluszban zárt, a Tesla picit visszacsúszott 0,5%-kal, és ha jól látom, hát egy nagy papír volt, ami nem nagy papír, hanem egy papír volt, ami nagyot zakózott, ez a Dexcom Incorporated 40%-kal a negyedik helyen egyébként a volumen szerinti listában, de a Southwest Energy is 3%-os pluszt hozott össze, az AMD 1% fölött, a Marathon Digital 6,4% fölött, és még az Apple is egy picit összeszedte magát, illetve a 3M-et érdemes kiemelni, ott 23%-os plusz volt, érkeznek sor a gyors jelentések és izgalmak az amerikai piacokon.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyert támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van Czoller Randi, ő fog híreket mondani nektek. Ő
is olyan nagy szemekkel nézel rám, hogy tudod, volt a Tom és Jerryben régen, amikor annyira másnapos volt a Tom, hogy ilyen fogpiszkálóval kellett a szemét így kitámasztani. Tehát körülbelül így. Mi történt?
Miért úgy tűnik, mintha valami rossz történt volna?
Nem, csak hogy így, te nem így szoktál bejönni reggel, hanem ilyen nagyon szűk szem.
Nagyon jó hétvégén volt.
Na, tessék.
Isteni pihenésben volt részem.
Na, tessék.
Úgyhogy most jól vagyok, köszönöm.
Szuper. Ennek örülünk.
Neked tetszett az olimpia megnyitó, vagy
fogalmam
rá sem hederített el, jó?
Nagyon
okay,
jó.
Megkaptuk a nap SMS-ét.
Óriási, érdemes végignézni. Négy óra, tehát kell hozzá több liter jeges folyadék. Nagyon jó. Még egyszer mondom.
Okay.
Megkaptuk a nap SMS-ét. Szia, Ketri, Mara vagyok a hongkongi HR osztályról. A kiváló önéletrajz alapján szeretettel meghívom önt egy munkalehetőségre. Csak egy mobiltelefonra van szüksége. Napi 10-20 perc alatt 10 000-50 000 hufot keresett. A kifizetések aznap rendezésre kerülnek, és az ön számlájára.
Kattints rá, kattints rá a linkre, gyorsan, kattints rá.
Ki ilyet ki? Én kattintok, Endre.
Oké. Okay. Kár, hogy rákattintottál. Mit fog szólni most a műszaki vezetőnk? Már nem kell frissíteni a Windows-t, most igen. Már tök mindegy. Úgy látom. A képek alapján úgy látom, hogy ez nem a Párizsi olimpia megnyitója.
Igen, megkérdezi a hallgató, hogy a elvonuló Szabi után milyen érzés újra a civilizációban pocsék. Egyik szemem sír, a másik nevet. Mindenkinek ajánlom, és senkinek sem, mert ilyen, így visszajönni az
akkor
mindig
többen lesztek, az a baj. Ne ajánl senkinek, mert akkor többen lesztek ott.
Igen. Úgy nem ajánlom senkinek, tényleg.
Olyan lesz ez az bakony, mint a Csinkvetterre, amit nem lehet már megközelíteni, annyi turista van. Nem jó. Tehát vigyázni kell. Nem szabad. Titokba kell tartani.
Igen. Na jöjjenek azok a hírek, hadd térjek magamhoz.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatódik a Millás reggeli 7 óra 7 perckor 2024. július 29-én itt a Rádió Cafén Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
0630-as 698-098-0 írják többen a mohu problémáját, miszerint ugye megdöbbentő a hírekben hallani, hogy túl gyorsan váltják vissza az emberek a műanyag palackokat, és nem bír a rendszer. Én amondó volnék, hogy kicsi áthallás van ebben, ugye van az az örök életű kabaré tréfa, amikor azt mondják a közútkezelőnek, hogy felkészültünk a térre, de havazás nem számítottunk. Na, egy kicsit ez az érzése van az embernél a műanyag palack visszaváltással kapcsolatban is, hogy felkészültünk a rendszer indulására jó hosszú ideig, jó nagy csúszással, de arra nem számítottunk, hogy palackokat fognak visszavinni az emberek. Egyrészt, másrészt meg azért ne legyünk kicsit türelmetlenek, ez egy klassz dolog, végre elindult, végre talán sikerül gátat szabni a műanyag áradatnak. Hát vannak gyerekbetegségek, egy kis türelmet beáll a rendszer előbb utóbb, és akkor hát, ha majd...
Szerintem is, és nekem nagyon pozitív az a dolog, hogy lehet támogatni szervezeteket azzal, hogy oda mennek ezek az összegek. Vannak ugye előre beállított szervezetek is az applikációban, ez még bővülni fog a MOHU tájékoztatása szerint, de egyébként nyugodtan beírhatsz bármilyen számlaszámot oda, és akkor oda mennek az 50 forintok. Biztos, hogy bosszantó az, amikor az ember vesz mondjuk egy bizonyos áruházláncnál az ő által a forgalmazott mondjuk szörpöt, és a szörpös üveget nem veszi vissza az ő saját gépe, ami azt jelenti, hogy lényegében volt egy ilyen 7-8%-os áremelés azon a szörpön, ami ugye nem esik jól. Ez baj, persze, nyilvánvalóan. Unblocked, hogyha az egészet nézzük, akkor viszont tényleg az, hogy mondjuk szerintem amivel nem számoltak, az nem feltétlenül csak az, hogy az emberek lassan viszik, tehát a fogyasztók, vásárlók vissza, vagy gyorsan viszik vissza ezeket a dolgokat, hanem az, hogy jó sokan is elkezdtek vele foglalkozni, hogy amit kidobálnak, mert figyelmetlenségből, vagy egyszer nem törődömségből az emberek, azokat ők is visszaviszik, mert az pénz. Több száz forintot lehet azzal keresni, és hát igen, akkor lehet, hogy ha pont akkor tönkre megy az automata, akkor felgyülemlik ez. Igen. Ez van.
Baleset történt az M3-as bevezető szakaszán a Szent Mihály útnál. Többen írjátok, köszönet a közszolgálatiságért. Kocsanásos baleset, szerencsére nem súlyos, a Szerencs utcai lámpa előtt a belső sávban, ez Szabi írja. És azt is írja valaki, hogy nem jár az egyes villamos, óriási a dugó. Ezt István hallgatótól tudjuk, úgyhogy nagy körültekintéssel közlekedjünk. Illetve még egy ébresztő ügyben a barátját idézi meg Gróf Almási Apnoé, aki azt mondta, hogy vissza kellett vinnie a szóban forgó úrnak vagy hölgynek a kölcsönfúrót, ezért reggel 4:30-kor fúrt 2 lukat a panelban. Na, az kemény.
Igen. Nagyon jó. Na nézzük akkor, mi történik Budapesten és környékén.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Beszéltünk ugye a Forma 1-ről a múlt héten, 40%-kal többen érkeztek Budapestre a Forma 1-es futam idején, tehát ilyen számokkal is lehet esetleg ellensúlyozni azt az orbitális összeget, amit költöttünk a rendezés jogáért. Minden esetre kirobbanó hétvégét hozott a fővárosnak a Forma 1 idei Magyarország futama. Ugye erre rásegített a július 20-ai Ed Sheeran koncert is, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint 19 és 21 között, tehát 19-e és 21-e között a főváros szálláshelyei 162 ezer vendégészakát regisztráltak, ezzel forgalmuk a negyedével szárnyalta túl a száguldó cirkusz napjaiban a tavalyi versenyhétvége vendégészaka számait, úgyhogy hogy honnan jöttek? Legtöbben az Egyesült Királyságból, Németországból, Hollandiából és Lengyelországból utaztak Budapestre.
Aztán a kánikulában nem tudom, feltűnt-e valakinek, hogy jelentős áremelés történt a budapesti strandokon. Kérem szépen, hogy erről miről van. Az állam és a budapesti fenntartású strandokon is emelték, vagy emelni fogják a jegyárakat. Az infláció mértéke már nem akkora, mint tavaly, de azt nem mindenhol követte az áremelkedés. 15%-os drágulás van például a Dagályfürdőnél. A magasabb jegy és bérletárak augusztus 1-től lépnek érvénybe. A Palatinus árait is emelték, viszont jó hír Budapest legnagyobb strandjára járóknak, hogy egyébként
igen.
Hogy is van, várjál? Igen, a Palatinus 10-13%-os áremelés tavalyhoz képest. A korábbi 4400 forintos hétköznapi belépőt felváltotta az 5000 forintos, a hétvégén pedig 5500-ért lehet bemenni a korábbi 4900 forintos jegyár helyett. Jó hír viszont, hogy működik a hullámmedence a Palatinuson, ez a jó hír.
Na, hát azt tudod, mekkora buli volt mindig, igen. Régen, amikor jön a hullám. Ez még mindig az. Hát igen, figyelj,
igen,
drágább.
És itt fel vannak sorolva, hogy hol mennyit emeltek, 100 forintot emeltek a Paskálon, Pünkösfürdőn is szerény volt az áremelés, kisebb hát, emelés volt, Csillaghegyen is,
hát stb. Persze, stb. Mert a Pünkösfürdő az retróstrand, és ugye oda azért szerintem nem azért mennek az emberek, mert extra nagy, hogy is mondjam, ilyen attrakciók vannak, hanem azért, mert sokkal nyugalmasabb, mint a legtöbb, ráadásul a gyerekstrand vagy a gyerekmedence része az egy ilyen kis totyogóknak nagyon szuper, úgyhogy ott nem lehet nagyot emelni.
Aztán kérem szépen, itt van a fagylalt körkép, az
na
Index
ez.
Megcsinálta végre, megint lehet szörnyűködni, hogy mennyibe kerül már egy gombóz fagylalt, messze van a 2 forintos fagyitól, amit én annak idején gyermekkoromban vásároltam.
Sőt, az már drága mert volt, hogy ugye, van volt
2200 forintos gombóc ár is.
2200?
Igen, adag. Hát nem tudom, hogy egy gombóc. Nem
tudod, hogy hívják ezt már szépen? Gömb.
Gömb, igen.
Adag, gombóc.
Azt mondja, hogy a Szent István tér sarkán található az a fagylaltozó, ahol nem gombócban mérik a rózsa alakú fagylaltokat, hanem súlyra. Aha. A 75 grammos két ízű 1600, a 100 grammos három ízű 1900, a 125 grammos négy ízű kerül 2200 forintba.
De az a normál gömb vagy gombóc, az hány grammos?
Nem tudom.
Na ez az. Ez egy nagy kérdés, hogy csalóka egy kicsit a körkép, de az biztos, hogy elég nagy különbség van, és hát vannak természetesen az albán fagyizók, ugye? A felpumpált...
Ahol levegővel felfújt, igen.
De viszont olyan jól néz ki, hogy mekkora, hogy, és mindenféle különböző színekben pompázik, de az íze az nagyjából ugyanolyan. Úgyhogy igen.
Igen, úgyhogy lehet válogatni, de hát azért szerintem, aki így felkészült ilyen 5-600 forintos gömbönkénti árat, hogy maradjak a Terminus Technicusnál, azt meg kell, hogy nyeljük vidéken is.
Budapesten például ott van a Bazilikánál a Punto Gelato 850 forint. Úgyhogy az hát Erdős jó, és Fiai az 500, úgyhogy tök jó.
Meg kell fizetni a környezetet is, Endre, nem lehet csak...
A Ruszwurmban 700. Daubner 400.
Hát
akkor jó napot kívánunk, igen.
Azért ott nem egy, hát de az meg mindig tele van.
Tehát. Mindig tele van, így igen. Van, meg sosincs nyitva. Na jó, ez nem igaz természetesen.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Születésnaposunk van, Jeddy Lee, kanadai basszusgitáros, énekes, zeneszerző, 1953-ban született ezen a napon. Aki nem ismerné az ő munkásságát, a Rush-sal lettek világhírűek, és lényegében együtt is zenéltek mindhárman a dobos haláláig, ami nemrég következett be, úgyhogy addig működött, viszont több olyan slágert adtak, ami ezzel a zenével foglalkozóknak, meg ezt a zenét szeretőknek is egy jó dolog volt, egy ilyen jóvátétel, hiszen az ő zenéjük azért nem szivárgott be a mainstreambe annyira, de a Rush az annak sikerült. Úgyhogy boldog születésnapot Jeddy Lee-nek.
Melyik uralkodók született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Remek az idei gyümölcs termés, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, kedves hallgatók, azért lehet erről mindenféle híreket olvasni. Na de tovább gondoltuk-e, hogy a szerencsésebb gyümölcsöknek mi lesz a sorsa? Hát ugye vagy lekvár, vagy pálinka készül belőlük. Ha jó a gyümölcs termés, akkor jó a pálinka szezon, és ezt fogjuk átbeszélni Mihály Lászlóval, a Pálinka Nemzeti Tanács elnökével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát ilyen egyértelmű, hogy most azért van mit szüretelni a fákról, szerencsésebb volt a tavasz, mint az elmúlt években, akkor abból több cefre is készül, vagy általában ilyenkor megesszük a nagy részét, és pálinkába már alig jut?
Hát azt gondolom, hogy azért fog jutni pálinkába bőven. Ugye a tavaly előtt években a barack például nagyon komoly fagykát szenvedett, az idei évben ez nem mondható el, viszonylag jó termés volt kajszibaracból. Mivel a főzdékben kifogyott a készlet, ezért azt gondolom, hogy nagyon sok főzde fog kajszibarackot például főzni.
Uh-huh. Mi a helyzet a szilvával, egy másik népszerű alapanyag? Én arról azt olvastam, hogy annak is hosszabb lesz a szezonja. Korábban is elkezdett érni, de a termés is bőséges. Abból is lesz bőven? Akkor cefrébe való is?
Természetesen igen, abból is fogunk nagyobb mennyiségeket főzni. Nem is a főzéssel van, vagy idén nem a gyümölcsbeszerzéssel van a komolyabb gond, hanem majd az értékesítéssel.
No, egyébként egy kicsit erről a pálinka dologról, ugye gyakorlatilag szabaddá vált a pálinka főzés, ez egy nagyon komoly és nagyon fentről jövő politikai akarat volt. Ez milyen hatásokat indukált a piacon, az, hogy gyakorlatilag bárki főzhet akár otthon saját felhasználásra, és saját fogyasztásra, de ez csak papíron van így. Én is tudok nem két olyan ismerősömet, aki nem csak saját fogyasztásra főzi ezt a bizonyos pálinkát.
Hát igen, ezek a szabályok eléggé liberálisak. Mi azt szeretnénk elérni, ha ezeket a liberális szabályokat legalább betartatnák, mert ez nagyban visszavetette a pálinka forgalmát, a legális kereskedelmi főzdék pálinka forgalmát.
Ez egyébként mit jelent egészen konkrétan? Vannak-e számaik például erről?
Hát számaink természetesen vannak. A 2017-es békeévet szoktuk venni alapul, mert 19-ben bevezették a netát, ami 18 utolsó hónapjaiban egy őrült kitárolást eredményezett. Ezért mi inkább a 17-es évet szoktuk nézni, ahol 1 millió hektoliter fok kitárolás történt a kereskedelmi főzdékből. Ez 19-ben durván megfeleződött, és sajnos a Covid sem tett jót az értékesítéseknek, de azért lassan elkezdtünk fölfelé kúszni, a majdnem 700 ezer fokot, hektoliter fokot is elértük 2022-ben, de 23-ban visszaesett durva 600 ezer hektoliter fok alá a kitárolás, az értékesítés. Tehát azt gondolom, hogy nincsenek jó helyzetben jelenleg a kereskedelmi főzdék.
Egyébként a kereskedelmi főzdék az alapanyag kapcsán is versenyeznek a magánfőzdével, mert élek a gyanúperrel, hogyha valaki otthon tud főzni, az mondjuk nem biztos, hogy fogja a gyümölcsét, és akkor eladja másnak. Hanem inkább lefőzi maga, és legfeljebb feketén eladja abból készített pálinkát.
Nem is csak az, hogy a sajátját nem adja el, hanem a gyümölcstermesztők nél is versengünk a magánfőzőkkel, mert ők megjelennek ott, és a nagyobb termelőktől is vásárolnak fel gyümölcsöt, úgyhogy előfordul, hogy komoly konkurenciát jelentenek a kereskedelmi főzők számára.
Amikor kiderült, hogy szabad lesz a pálinka főzés, és gyakorlatilag én is akár a 8. emeleten is tudok mondjuk pálinkát főzni saját eszközzel, vásárolt alapanyagból, akkor egy nagyon komoly fenntartás volt a tekintetben, hogy a korábbi években megindult minőségjavulás az megtorpanhat. Ez bekövetkezett végül?
A kereskedelmi főzdékben én azt gondolom, hogy folyamatosan javul a minőség. Az otthonfőzésnél igazából ugye különböző kisebb versenyeken, ahol mi is találkozunk tételekkel, ott látjuk azt, hogy természetesen ott is vannak nagyon szép és nagyon, nagyon rossz termékek is. De ugye ezeket hivatalosan nem hívhatnánk pálinkának. Ugye az uniós jogszabály szerint a kereskedelmi főzdékben elállított terméket hívhatjuk csak pálinkának, ennek ellenére azért mindenki magánpálinkáról vagy magánfőzött pálinkáról beszél.
Egyébként a fogyasztás az hogyan alakult? Mert ugye az is egy félő volt, hogy a kereskedelmi főzdék termékeire kisebb lesz a kereslet, mert hogy háznál is megvehetem idézőjelbe téve ugyanazt a terméket.
Hát természetesen, ahogy előbb mondtam, a fogyasztás az nagyon komolyan visszaesett. Tehát az 1 millió hektoliter fok, amit 2017-ben kitároltunk, az most ugye annak körülbelül a 60%-a, vagy még nem is a 60%-a az, ami az előző évben elfogyott. Természetesen vannak olyan trendek, és nem csak a pálinkánál, hanem a bornál is, tehát az alkoholfogyasztás mennyisége az egész Európában csökken. Tehát a borosok is problémával küzdködnek, de akár a Franciaországot megnézzük, vagy Olaszországot, ott is van visszaesés. Úgyhogy ez nem került el a pálinkát sem. Sőt, azt gondolom, hogy fokozottan érinti.
Maga az, hogy ugye a pálinka egy hungarikum, és ugye, ahogy ön is említette, uniós oltalom alatt is áll, ennek egyébként alávágott egy kicsit ez a nagy szabadosság?
Hát az értékesítésnek természetesen azt gondolom, hogy igen. De ugye mi indítványoztunk többféle megoldást, ami segítette volna a kereskedelmi főzdék termelését és értékesítését. Sajnos ezeknek nagyon nagy, kevés százalékban találtak meghallgatásra. Ilyen például az is, hogy a tavalyi évben a borászok, és nagyon szeretném hangsúlyozni, nem tőlük sajnáljuk azt, hogy kaptak egy adókedvezményt, mégpedig a reprezentációs adó eltörlését megkapták. Mi ezt 2017-18-ban már kezdeményeztük a hungarikumokra. Tehát, hogy ne kelljen megfizetni a repi adót a hungarikumokra. Sajnos ez nem sikerült elérnünk. Majd most, hogy a borosok megkapták tavaly novemberben, újra elindítottuk kimondottan a pálinkára. Hát ez se talált kedvező fogadtatása sajnos.
Egyébként meg ugye az egy furcsa kérdés, és ez talán érzékeny kérdés is, de mégis felteszem, hogy, hogy ugye ez a szabad pálinka főzés, ez csak saját fogyasztásra engedélyezett. Ha valaki a saját terméket árulni kezdi, akkor mindjárt más a leányzó fekvése. De mégis ugye szerintem a rádióhallgatók közé is mindenki tudja, hogy lehet venni, meg lehet kapni pálinkát azért, hogyha az ember nyitott szemmel jár kell. Elvileg ez szabálytalan, és elvileg itt a hatóságoknak lenne dolga. Felléphetnének ez ellen, hogyha valaki nem csak saját felhasználásra főzi a pálinkát?
Természetesen, mivel a jogszabály csak saját felhasználást engedélyez, ez a NAV-nak lenne a feladata, de hát nagyon nehéz dolguk van, mert ugye azért ez a szomszédok egymást nem fogják ez miatt feljelenteni, de ami még ennél is rosszabb, hogy bekerül a kereskedelmi forgalomba, és a kereskedelmi főzdék üvegeit töltögetik. Erre azért jobban odafigyel a NAV és a NÉBIK, különböző ellenőrzések folyamán fogtak ilyen éttermeket, vendéglátó helyeket, ahol kereskedelmi főzdéknek a üvegeibe töltötték bele a magán főzött vagy bérfőzött.
De ezt hogy lehet, hogy lehet ezt elkapni, tetten érni? Honnan tudják, hogy ez a pálinka bérfőzött, amaz pedig nem?
Hát például az országos versenyre, aki nevez, annak az összes tétel a NÉBIK-nél be van vizsgálva. Uh-huh. Hát az összes olyan tétel, amit az országos pálinka és törkőpálinka versenyre beneveznek a kereskedelmi főzdék, azok előtte egy NÉBIK vizsgálaton vesznek részt, ami tulajdonképpen egy új lenyomatnak felel meg a termékről, és amikor ugyanabban az üvegben mondjuk találnak egy teljesen más terméket, a NÉBIK labor ezt meg tudja állapítani nagyon könnyen. A mozgó laborjaik is vannak, tehát mintát kell belőle venniük, és a minta alapján meg tudják mondani, hogy ez nem az a termék. Sokszor még az alkoholfok mérésével is buktathatók ezek a visszaélők.
Egyébként azt lehet tudni, hogy hány ilyen magánfőző berendezés van forgalomban? Mert mondjuk azért az is egy ördögtől való, hogy oké, lehessen szabadon főzni, meg vegyen bárki ilyen ketyerét, és csinálja, amit kell csinálni, csak mondjuk regisztrálni azokat a berendezéseket, amit kereskedelmi forgalomban eladtak. Vagy ennek nincs értelme, mert én is hallottam olyat, aki vett egy ilyet, aztán annak a mintáján csinált még 5 ilyet, és az már ugye nyilván nem kereskedelmi forgalomból került tovább.
Hát a jogszabály szerint, aki ilyen berendezést birtokol, annak be kéne, hogy jelentse.
Aha.
Jelenleg több mint 30 ezer darab van bejelentve Magyarországon, de én azt gondolom, hogy ennek a legalább kétszerese, de inkább azt gondolom, hogy többszöröse létezik még úgy, ami nincs bejelentve. És hát ugye magát a főzés mennyiségét is be kellene jelenteni. Hát évekkel ezelőtt is azt gondolom, hogy mi szóvá tettük azt, hogy mondjuk a kétharmada, akinek van berendezése, nem is használja, ez azért nem teljesen életszerű. Tehát hiába jelentette be a berendezést, magát a főzést már nem jelentette be. Nem hiszem, hogy ez életszerű, hogy kétharmadát nem használják, de mondom, jelenleg azért több mint 30 ezer berendezés van bejelentve, és ha mindenkinél csak a 86 litert számolnánk, az is azért egy tetemes, amennyit lehet főzni a jogszabály szerint, az is egy tetemes mennyiség.
Egy kérdés a végére. A fogyasztónak nem teljesen mindegy, hogy ilyen háztól feketén származó pálinkát, vagy akár az önök dínyeltes pálinkáit fogyasztja? Tehát miért, egy kicsit a laikusok számára legyen kedves, világítsa meg, hogy miért árdatlan ez a helyzet, ami most van?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy élelmiszer. Tehát azért ennek a biztonsága nagyon fontos. Nem mindegy, hogy miből és hogyan készítik. A kereskedelmi főzdékben szakképzett emberek csinálják ezt. Nagyon fontos, hogy ugye a pálinkának azt nevezhetjük, amiben semmilyen adalékanyag, se cukor, se méz, és semmi más adalékanyag nem kerül. Most azért, ha fölmegyünk az internetre, és megnézzük a magánfőzéssel kapcsolatos kérdéseket, amit egymásnak föltesznek, hogy kell készíteni a cefrét, 99%-ban ott van benne, hogy ennyi meg annyi cukrot tegyen hozzá. Azt gondolom, hogy nem cukorból akarjuk inni az alkoholt, hanem a gyümölcsben lévő gyümölcscukrokat kellett alkohol formálni. Tehát minőségben nagyon-nagyon sokaknál ez egy nagyon fontos dolog. Tehát az élelmiszerbiztonság. Nem mindegy, hogy hol választja el az előpárlatot a középpárlattól, és az utópárlatot a középpárlattól. Tehát azért lehetnek nagyon komoly gondok ezzel. Nem mondom azt, hogy magánfőzöttnél probléma van, de azért nagyon soknál, hogyha egy vegyvizsgálatnak vetnénk alá, azt hiszem, hogy a nagy százaléka kihullana a rostán.
Oké, értjük a problémát, vázoltuk, megoldás azonban, ahogy halljuk a szavaiból, várat magára. Nagyon szépen köszönjük a gyors körképet. Szép napot!
Köszönöm szépen! Önöknek is viszonthallásra.
Viszonthallásra. Mihály Lászlóval, a Pálinka Nemzeti Tanács elnökével beszélgettünk, hogy jó lesz a pálinka szezon, de nem gondtalan.
Hát ugye amblok nem gondtalan az egész, itt lehetett azért hallani, hogy milyen problémákkal küzd ez az ágazat, ennek nem lesz gyors megoldása szerintem.
Sőt, megoldással se lesz, ja. Mert ez a 30 ezer berendezés 86 literével számolva, ezt nem tud visszatuszkolni, már soha se a palacba.
Pontosan látszott egyébként például a nagy cégeknek, akár a Cvaknak is a kereskedelmi visszaesésén az, amikor beindult ez az egész. Na jó, hát egy kis napközi mintavétel következik itt nálunk, aztán jövünk vissza.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
És magyar GDP adat, meg fedülés, nem fogunk unatkozni a nagy melegben. Epik Győző, az OTP elemzési központ elemzője csinál verbális tűzijátékkal kedvet a makrogazdasági adatokhoz. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
No, magyar GDP, mégiscsak magyarok vagyunk, itthon vagyunk, nyaralunk, de azért a GDP termelés remélhetőleg nem áll meg. Szóval milyen GDP adatra számítunk? Én olvastam egy elemzést a portfólió, ma reggel azt mondták a nekik nyilatkozó közgazdászok, hogy bázishatás miatt 2% fölöttire lehet számítani az adatban.
Igen, hát egy meglehetősen érdekes adat előtt állunk, hiszen ugye emlékeztető, hogy az első negyedéves adat alapvetően jobb lett, mint a várakozás. Ugye kb. 0,8% volt még annó Q1-ben az első negyedévre vonatkozó várakozás, és ugye végül 1,1% lett, de igazából azt lehetett utána látni a részletes adatokban, hogy hát ez a fellendülés azért nem az igazi, hiszen ugye azt láthattuk, hogy a beruházások jelentősen csökkentek, és a netto exportnak is úgy volt jelentős ugye a növekedési hozzájárulás, hogy valójában mind az export, mind az import visszaesett, csak ugye az import az nagyobb mértékben. Tehát azért ez nem kifejezetten az ilyen egészséges fellendülésekre jellemző ez a növekedési szerkezet. És hát ugye a Q2-ből eddig beérkezett ilyen havi konjunktúra adatok is megerősítették ezt a kettősséget. Tehát az ipar az kifejezetten gyengélkedett, és hát az ilyen kiskereskedelem az ugyan növögetett, viszont azért ott is, mintha ilyen kicsit elgyengült volna a fellendülés üteme. És hát mindezek után egyébként pénteken Nagy Márton miniszternek, nemzetgazdasági miniszternek volt egy nyilatkozata, amiben ugye nem zárta ki annak az esélyét, hogy adott esetben negyedévben negyedév alapon visszaessen a gazdaság, illetve éves alapon pedig ilyen 1,5-2% közötti várakozást fogalmazott meg. Mi egyébként a saját előrejelzésünk szerint ilyen 1,8-2,3-as sávba várnánk a Q2-es GDP-t, viszont azért ezek alapján, a jelzések alapján benne van a pakliba egy negatív meglepetés is akár.
Tű, hát ez nem hangzik túl jól, és ugye a költségvetés sincs túl acélos formában, fogalmazzunk így, ráadásul a most bejelentett majd jövőbeni kedvezmény növekedésre, de adó kedvezmény növelések, azok még jobbat vágnak rajta, tehát úgy nem igazán értem, hogy mi történik.
Ugye, tehát azt szerintem, hogy fontos kontextusba helyezni egyébként ezt a 2% körüli várakozást. Mi a saját ilyen makrogazdasági prognózisunkban, amiben egyébként 2,5%-os növekedést vártunk 2024 egészére, ott abban mi a második negyedévben egy 2,2%-os növekedéssel számoltunk, tehát igazából ez a 2% körüli, hogyha ezt tudná hozni a magyar gazdaság a második negyedévben, akkor azt lehet mondani, hogy még nem estünk le erről a pályáról, viszont hogyha ugye ennek a másfél 2%-os jelzetsárnak inkább az alja fele lesz a szám, hát akkor az viszont elég jelentős lefele mutató kockázatot jelenthet az idei ilyen 2,5%-os növekedési prognózissal kapcsolatban. És hát igen, tehát hogy nehezen indulnak be ezek a motorok, az ipar kifejezetten gyengélkedik, ugye múlt héten több nagy autógyártó jelentett, tehát a Stellantis, a Mercedes, a Tesla.
A Mercedes gyengélkedik, igen.
Igen, és mindegyik kivétel nélkül kedvezőtlen várakozásokat fogalmazott meg, és hát ugye tudjuk, hogy a magyar iparnak ez az egyik húzó ágazata. Úgyhogy nehéz látni azt, hogy mondjuk az iparban mikor lesz a fordulat, úgyhogy hát leginkább ugye a szolgáltatás fronton lehet esetleg várni azt, hogy valami javulás legyen. Ugye azért például azt lehet látni, hogy a turizmus azért úgy megyeget, az ilyen turizmus vezérelt országok azok kifejezetten jól nőnek, tehát ilyen Spanyolország, Albánia, hogyha mondjuk kicsit itt a régióban, Horvátország régióban nézegetünk, tehát esetleg a turizmusba lehet bízni, de hát lassan indulnak be a motorok, ez kétségtelen.
Igen, és hát akkor még az akkumulátoriparról nem is beszéltünk, amely összefügg ugye az autóiparral, és ugye mi is beszéltünk rengetegszel az adásban, hogy megtorpant az elektromos autók iránti kereslet, és most mindenki találgatja, hogy akkor merre tovább innen, úgyhogy az se túl jót feltételez GDP tekintetében. Oké, na, evezzünk egy házzal arrébb, méghozzá az eurozónában, mert ott is lesz GDP adat, sőt inflációs adat is. Ott mik a várakozások? Az eurozóna jobb bőrben van, mint a magyar gazdaság? Ez meg azért fontos, mert hát ugye mindig halljuk, mondjuk, látjuk, hogy kis nyitott gazdaság ezer szállal kötődve Európa nyugati feléhez.
Igen, ugye az első negyed évben egyébként az európai gazdaságok is pozitív meglepetést hoztak, ugye akkor a Q1-ben még ilyen stagnálásra számítottak az elemzők, ez negyed év per negyed év alapon értendő, és végül ugye 0,3%-os lett a növekedés, és most egyébként Q2-re is ez a várakozás. Most nyilván, ugye, hogyha esetleg Nagy Márton miniszter jelzése az igaznak bizonyul, és visszaesne adott esetben a magyar gazdaság, akkor ugye azt lehet mondani, hogy magyar gazdaság alul teljesítő lenne, de hát én azt gondolom, hogy meg kell várni az adatokat, hogy végleges verdiktet mondjunk, de igazából azt lehet mondani, hogy azért Európában is nagyon-nagyon lassan indul be a növekedés. Nyilván az ilyen iparvezérelt országok, mint Németország szenved. Nyilván őket is ugye a korábban magas energiaárak, most az egész gyenge autókereslet, stb. Gyengébb beruházási aktivitás. Ez mind-mind az ilyen iparvezérelt országokat sújtja, és hogy említettem, ugye inkább ezek a turizmus vezérelt országok, akik jobb teljesítmény nyújthatnak, hogy a Spanyolország kifejezetten erősen nőtt az első negyed évben is, és hát feltétlenül ez a másik negyed évben is így marad. Tehát azt lehet mondani, hogy vegyes a kép, de hogy ez a 0-3 negyed évben negyed év alapú növekedés azért ez nem túl erőteljes. Viszont ami szintén fontos, mondjuk az LKB politika szempontjából, annyira viszont nem is rossz, hogy adott esetben túlságosan sürgesse az LKB-t a kamatcsökkentés folytatására.
Oké, evezzünk még tovább az Egyesült Államokban, mert az igazi nagy kérdés az a Feddel kapcsolatos, és ugye ott is lesz majd a héten adat, Fedülést fognak tartani, kamatdöntőülést.
Igen, és még ugye munkaerőpiaci adatok is jönnek a héten, ugye bérnövekedéssel, foglalkoztatással, tehát hogy a tengeren túlon is tűzijáték lesz. Ugye itt az egységes várakozás az az, hogy jelen pillanatban 3 kamatvágás, tehát szeptembertől kezdve 3 kamatvágás van beárazva, majdnem teljes egészében az amerikai hozamkörbébe. Viszont azért azt lehet mondani, hogy ugye ez a Q2-es amerikai GDP ez meglepően erős lett. Ugye az első negyed évben ők ugye évesítve ugyan 1-4-jel nőttek Q-on-Q alapon, most ugye második negyed évben 2,7-re gyorsult a gazdaság. Tehát, hogy a várt lassulásnak egyelőre nincsen jele, miközben ugye az infláció, hát, hogy arra azt lehet mondani, hogy úgy kb. Rendben van, de hogy még nem az igazi, tehát ott pedig azt lehet, tehát hogy igazából a tengeren túl van az a kép, hogy a növekedés nem teszi szükségessé azt, hogy a Fed elindítsa, vagy gyors ütemben elindítsa a kamatcsökkentéseket, úgyhogy azért lehet, hogy ezzel kapcsolatban majd nagyon érdemes lesz odafigyelni, ugye Jerome Powell sajtótájékoztatójára, hogy milyen iránymutatást ad, mert könnyen lehet, hogy ez majd eléggé átrajzolja a beárazott kamatvágásokat az idei évre.
Oké, hát elég sok minden van akkor, nem egy ilyen uborka szezonos július vége, augusztus eleje. Köszönjük szépen az infókat, és akkor figyeljük a számokat, amik érkeznek.
Én is köszönöm, sziasztok!
Szia-szia! Epik Győzővel beszélgettünk, ő az OTP elemzési központ elemzője, magyar GDP, európai adatok, európai GDP, Fed ülés, ez a terítéken az idei, vagy az erre a hétre.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
A nyeremény naponta egy páros belépő a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ non-profit Kft. Jóvoltából, a megfejtéseket pedig a játékkukac.rádiókafé98.hu-ra várjuk, ez fontos, mert Mihálovics András nem szereti, hogyha egy másik címre külditek őket, azokat rögtön törli nagy kacaj kíséretében, tehát játékkukac.rádiókafé98.hu, ide kell majd küldeni. Mai kérdésünk: mely folyók találkozásánál fekszik Szeged városa? A. Tisza-Maros, B. Tisza-Sebes-Körös, vagy C. Tisza-Duna.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
Megjött a kerekszemmel csodálkozó Czoller Andrea a stúdióba.
Azért, mert emberi gesztusokat tapasztalt tőlem, amire nem volt felkészülve.
Most rajtad is nagyon meglepő, hogy úgy felvonta a szemöldökét.
Azért, mert...
túl barátságos lettél. Ugye?
Hallottam egy beszélgetést a 4-es-6-os villamoson, két hölgy beszélgetett, és mondta az egyik, hogy megyek, kiszedettem a szemöldökömet, és kérdezte a másik, hogy olyan kíváncsira? Úgyhogy
az nem én neked, vagyok.
Nem, azt hittem, hogy azért vonod így mindig föl.
Nem, ezért.
Rettentően fejlettek a homlokizmai.
Jó, értem.
Igen, ezt megerősítem. És most halljuk a híreket.